Útnak indul Tatár Csilla új edukációs sorozata, amit a Waberer Medical Center szakorvosainak segítségével mutatunk be nektek. Közérthetően, tabuk nélkül beszélgetünk, hogy az adás után már ne a különböző fórumokon idegen embereknek kelljen feltenned az egészségeddel kapcsolatos kérdéseidet. Olyan top témákat veszünk korcsó alá, amelyek egészen biztosan téged is érintenek és érdekelnek. A VMC szakemberei választ adnak arra, hogy mikor, milyen panaszokkal, kihez kell fordulni. Mit jelentenek az egyes szakterületek, és melyek a leggyakoribb kérdések, félreértések? Tatár Csilla megkérdezi azt is, amit te nem mernél, hogy a legkényesebb területeken sem maradj válaszok nélkül. Dokihoz megyek. Két hetente pénteken érkezünk a válaszokkal YouTube-on és a Szólalj Meg podcast csatornán.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Dokihoz megyek 8. adása, ma pedig az urológián nézünk körbe, és egy elég nagy területet járunk körbe, egy elég nagy területet ölel fel ez a téma, hogy urológia. A mai vendégem dr. Sebestyén László urológus, a Waberer Medical Centernek az orvosa. Köszöntöm, nagyon örülök, hogy el tudott jönni, mert ez a téma, most próbálom így nagyjából 40 percbe, 50 percbe belesűríteni, de ez csak úgy, mint a nőgyógyászat, egy két napot is akár felölelhet. Úgyhogy próbáltam így pontokba szedni, hogy mégis mi az, ami laikusként felmerülhet az emberekbe, és mi az, amiről nagyon fontos, hogy beszéljünk, ha már edukációról és megelőzésről van szó. Kezdjük azzal, hogy az urológia az milyen témaköröket és milyen problémákat ölel fel, azon túl, hogy jaj, felfáztam, el kell mennem az urológushoz, mert szerintem azért általában ez az első, ami így beugrik férfinak, nőnek, hogyha talán a férfiaknak nem, de a nőknek biztosan.
Így van, tehát urológushoz sajnos nem mindenki jár, és sajnos nem mindenki is tudja, hogy mi mindennel foglalkozunk. Tényleg leggyakrabban a hölgyek kerülnek hozzánk ezzel a felfázásos panaszokkal, de ennél azért sokkal szélesebb a spektrum. Tehát amikor bejönnek a hölgyek, hogy csíp a pisi, véres a vizelet, fölülünk neki egy antibiotikumot, ellátjuk, megfelelő tanácsokkal meggyógyítjuk, akkor nagyon boldogak. De sajnos, hogyha nem jönnek el időbe, akkor már kialakulhat egy vesemedence gyulladás, ami szintén el tudunk látni. Úgyhogy így a vesékkel is kénytelenek vagyunk foglalkozni, mind a gyulladásos betegségekkel, mind pedig a köves betegségekkel, ha már így a veséhez kerültünk. Ugye a vese, köves, görcsök, panaszok nem csak a nőket, férfiakat is érinti, tinédzser gyerekeket is. Úgyhogy a vesekő ellátása sebészetével is foglalkozunk urológusként, tehát meg is operáljuk, nem csak gyógyszereket írunk föl, próbálunk a megelőzésbe is tanácsot adni, hogy minél ritkábban lássuk a betegeket, így is annyi van, hogy ne kelljen nekik sűrűn visszajönni. Úgyhogy, ha vesétől kicsit lefele haladunk, akkor a húgyhólyag a következő szerv az anatómiában, hogyha így nézzük. A húgyhólyagnak is rengeteg betegsége van sajnos. Sajnos a daganatokat és mi kezeljük a hólyagdaganatokat. Ennek az előfordulása a nyugati társadalomban egyre jobban nő, úgyhogy ezeknek a kivizsgálása, műtéti ellátás is mind hozzánk tartozik. Tehát ugyanúgy, hogy egy véres vizelet jelentkezik, sajnos az nem minden esetben csak a felfájzás okozhatja, hanem igen, gondolni kell a hólyagdaganatra is. Utána a következő szerv, hogyha a férfiakban maradunk, akkor a prosztata. Szerintem ezzel most már nem csak férfiak, nők is mindent hallottak, tudnak is róla reklámokból, de igazából senki nem tudja pontosan a betegek között, hogy mikor is kéne menni szűrésre pontosan, mit is csinál ez a szerv. Úgy mindenkinek van valami elképzelése. Igazából, mint fontos, ha esetleg itt megragadhatom a szót, hogy én, akinek a családban volt daganatos betegsége, 40-45 éves kortól érdemes elkezdeni a prosztata rák szűrést.
De bocsánat, azért ne hagyjuk megválaszolatlan ezt a kérdést, hogy a prosztata, ahogy ön fogalmazott, mit is csinál valójában?
A prosztata ez egy mirigyes szerv, ami a húgcsövet öleli körül, és ez különböző váladékokat termel, ami segít abba, hogy a gyereknemzésbe, gyakorlatilag a spermium eljusson a megfelelő célterületre, ahova kell.
Na akkor most akkor kezdjük el így szétbontani, mert ahogy mondtam, rengeteg izgalmas területe van ennek, és most érintettünk egy olyan témát, amiről szerintem nagyon keveset beszélünk, mert leginkább a nők összefüggésében szokták felhozni, legyen szó akár mondjuk meddőségről, vagy bármilyen hasonló problémáról, akkor rögtön azt mondjuk, hogy női meddőség, női probléma, női klinikára megyünk, nőgyógyászatra megyünk, viszont szerintem ennél a pontnál nagyon fontos, hogy beszéljünk a férfi meddőségről is, és arról is, hogy hol válik ketté az andrológia és az urológiának a területe. Tehát mi az, ami az öngyógyítási területe, és mi az, amivel már el kell irányítani a beteget mondjuk az andrológiára?
Hát ugye az andrológia az urológiának a gyermeke, belőlünk fejlődött ki, nagyon sok a közös halmaz. Az alap kivizsgálás gyakorlatilag egy férfi meddőségnél egy fizikális vizsgálat, amit mind az urológus, mind az andrológus megcsinál. Áttapintja a heréket, megnézi a hímvesszőt, megcsinál esetleg egy hereultrahangot. Ha, ami nagyon gyakori eltérés a férfiaknál, hogy a here körül kitágult vénás hálózat van, ami ilyen viszértágulatnak nevezünk, vagy varikokelének, ezek ronthatják a spermiumnak a képződését. Ez az alap fizikális vizsgálat, plusz megnézzük nyilván a prosztatát is, megtapintjuk, nincs ott valami durva gyulladás, amit kezelni kell. Sok esetben akár gyulladásos, akár ez a here viszértágulat is okozhat bizonyos eltéréseket. Ez az alapvizsgálat. Utána a következő dolog, ami egyáltalán nem megterhető, szerintem sokkal egyszerűbb egy férfit megvizsgálni, mint egy nőnek egy komplett meddőségi kivizsgálást végezni. Utána a következő rész az a sperma számlálás, hogy megszámoljuk, hogy egyáltalán vaktöltényellő a férfi, vagy nem, megfelelő a sperma száma.
De ez még urológiai kérdés, vagy ez már
ilyen
andrológiához tartozik?
Ez ilyen át, itt adjuk át körülbelül a betegeket.
Aha. Tehát ha probléma van, akkor ezt az urológus kiszúrja, és az andrológusnak továbbítja.
Igen, ez attól függ, hogy mennyire elérhető az andrológia, hol mi a helyi szabályzás.
De arról akkor még beszéljünk ennél a témánál, hogy mi az, ami okozhat problémát. Tehát, hogy...
Férfiaknál ugye az, amit már említettem, például a hervisértágulat, ugye, ami leggyakrabban okoz rosszabb sperma képet, meddőséget, súlyos kismedence gyulladások tudnak olyan problémákat okozni, ami mondjuk elzáródik a kivezető csatorna, és ezért nem tud kiürülni, nem tud a spermium bejutni a prosztatikus húgcsőbe, és ezért gyakorlatilag úgynevezett ilyen obstruktív, tehát elzáródásos azospermia alakul ki. Általában akkor herebiopsziát kell vennünk, és akkor a heréből nyerünk spermiumot. De vannak olyan endokrinológiai betegségek is, vagy genetikai eltérések, amik kizárják azt, hogy a férfi gyereket tudjon nemzeni. És hogyha rossz a spermakép, akkor további vizsgálatokat az endokrinológiai irányába, illetve genetikai vizsgálatokat kell végezni. És itt ezeket a részeket már andrológus szokta, vagy meddőségi klinikára adjuk át. De egy előszűrőként nagyon jó, mert rengeteg pár jön azzal, hogy ó, most már 2-3 éve próbálkozunk, nem jön össze a gyerek, és kiderül, hogy ott van egy herevisértágulat a
páciensnek. De ez benne van a pároknak a fejében, vagy így a tudatosságunknak azon a szintjén, hogyha ilyen probléma van, akkor az urológust is fel kell keresni?
Sajnos még nincs.
Még nincs.
Nincs.
Akkor azt gondolom, a nőgyógyász az, aki elirányítja a párt, hogy el kéne menni urológushoz.
Vagy utána olvas a hölgy, és akkor ő azt mondja, hogy menjél el urológushoz, mert most már én rajtam már annyi vizsgálatot csináltak, elfáradtam, most már te is nézd meg, és akkor kiderül, hogy van bizony sperma eltérése, kiderül, hogy van egy viszértágulata, sokszor így visszafele van visszafejtve ez a dolog, és nem úgy, hogy hú, most már fél éve próbálkozunk, nem jön össze a gyerek, menjél el te is egy urológushoz, én is elmegyek egy nőgyógyászhoz. Nem, általában a hölgyek elkezdik kivizsgáltatni magukat, és amikor ő náluk azt mondják, nem találunk semmit, akkor kezdik a férfiak, pedig sokkal egyszerűbb, költséghatékonyabb is lenne egy alapfizikális vizsgálat a férfiaknál.
Igen, erre mondtam, hogy ez annyira borzasztóan nehéz téma, mert ha meddőségről van szó, akkor még mindig ott van a női jelző a téma előtt, és egyfajta ilyen szégyenérzet, vagy nem is tudom mi övezi azt, hogyha férfiak vonatkozásában beszélünk erről, még ha női vonatkozásban jut elő, vagy kerül elő ez a téma, akkor ez a tabu nincsen. Ez a fajta szégyenérzet, vagy tabusítás akkor is tetten érhető, amikor mondjuk prostatavizsgálatról, vagy arról van szó, hogy mondjuk szűrésre kell menni egy férfinak, mert mondjuk már abban a korban van, hogy a prostatáját nézni kell, hogy nincs benne daganat?
Szerintem a szűrésre, tehát a prostatarák szűrésre, mert egyre több férfi tudja, hogy jönnie kell, tudja, hogy ez nem tabu, és tudja, hogy ezzel neki jót teszünk, mert hogyha elcsípünk egy daganatot, akkor időben vagyunk. És most már egyre többen is mondják, hogy mondtam a kollégáimnak, hogy jövök szűrésre. Szerencsére a kollégák is mindegyik viccelődik, hogy akkor ő
is ez a férfiaknak egy jó menekülő út. Ne vegyük komolyan, vicceljük el,
igen,
és akkor nem is kell
komolyan venni egyébként, mert nem egy olyan megterhelő vizsgálat. Tulajdonképpen a prostatarák szűrés, amiből áll, az egy alapfizikára is vizsgálat, ugyanúgy tapintjuk a genitáliákat, megtapintom a prostatát az ujjammal, egy ultrahangot végzünk, meg egy PSA-t, ez egy vérvizsgálat, amiből egy tumormarkerrel meg tudjuk határozni.
Hány éves kortól kell elkezdeni szűrésre járni, prostataszűrésre?
A prostataszűrés szerintem az ilyen 40 év fölött, akinek daganat volt a családjába, az ott javalt már 40 évtől elkezdeni, ahol nem volt, ott 45-50 év körül kéne elkezdeni.
De az jelez, az a szerv a férfiaknak, hogy van
azért,
gond?
Nem. Azért van a szűrés a daganatnak, hogy még akkor csípjük el, amikor még nincsen baj. Uh-huh. És sajnos a prostatarák az egy alaptomos betegség, tehát sokszor nincs is semmilyen vizelési panasza, egyáltalán semmilyen, hanem csontáttétel jelentkeznek. Jaj. És ezért kell kiszűrni, mert lehet, hogy semmilyen vizelési panaszt nem okoz, de már adhat egy áttétet. Sokkal hamarabb okoz a jóindulatú prostata meg nagyobb ellenes vizelési problémát, mint maga a prostatarák. Ilyen alarmírozó, tehát ilyen figyelemfelhívó tünetek, azok mindig ez a vérvizelés, fájdalmas vizelés, azokra arra oda kell figyelni, ott mindig el kell menni urológushoz. Tehát ha valaki véreset pisil, és nem 5 kiló céklát evett meg előző nap, akkor igenis el kell menni urológushoz, tovább kell vizsgálni.
Igen, ez a cékla, ez egy alattomos dolog, ez meg tudja viccelni az embert, hogyha, főleg amikor így terhes, és akkor mondják, hogy jó sok cékla levet, mert hogy az vérképző, és mindenképpen kell, aztán jön a frász az emberre. Mindenképpen meg kell kérdeznem, és kicsit így nem ide illik, de a barátnőim azt mondták, hogy nem állhatok fel anélkül, hogy ezt a kérdést egy urológusnak nagy nyilvánosság előtt ne tegyen fel. Ez a felfázás kérdése, és aztán nyugodtan söpörje le az asztalról, ha erre nincsen tudományos magyarázat, de hogy... Ugye télvíz idején nagyon sokszor van az, hogy az ember, nem tudom, szaunázik egyet, kiszalad a hóba, visszamegy, és akkor azt mondják, hogy fú, ez aztán igazán egészséges dolog, és tényleg nagyon jó érzés is, soha nem lesz beteg. De ha mondjuk, nem tudom, kim van a dereka, vagy mezitlábban a hideg konyhakövön, akkor utána előfordul az, hogy érzi azt, hogy na most percenként kell menni pisilni. Meg tudja nekem magyarázni, hogy miért van az, hogy az előbbinél nem történik semmi, az utóbbinál igen, tehát a szauna után jég semmi, de a konyhakövön, hideg konyhakövön mezitlábálás, vagy a hideg padra leülés, az már okoz problémát.
Hát ugye a szaunázás után egy vérbőség alakul ki az egész szervezetbe, ezért tudunk mindenféle jeges vízbe merülni, hogyha esetleg arra van mód, tehát ugye, és az nem tart sokáig. Még hogyha a tinédzser lányom elindul az iskolába, és fölvesz egy bokazoknit, télvíz idején, vagy egy...
Én most a bokazokni van rajtam. Mindjárt eldugom a lábam, hogy fáztam is nagyon.
De... És vagy pedig egy ilyen csinos pólót, amiből a köldöke kilátszik, és úgy megy el, és délután veszem észre, akkor igen, akkor könnyebben fölfázhat, mert meghűlhet.
Na de segítsen meg, tudom, az a bokán keresztül mi történik velem, hogy utána felfázom?
Ennek nem tudok a tudományos magyarázatát adni, de...
Rejtélyes.
Igen, de azért érdemes... rétegesen öltözni.
Igen, én most csak azért ijedtem meg, mert hogy én most azt a teóriát állítottam fel magamnak, hogy hát a talpam alatt meleg zokni van, attól a bokám ki lehet, mert az messzebb van a földtől. Gondoltam, akkor igen. Nem fázom.
Nem
föl,
tudom, ez igazából ez ilyen népi megfigyelés. Nincs rá se élettani, se konkrét...
Nem kerültünk közelebb a témához.
Nem tudok erre pontosan válaszolni.
Ez volt a bulváros része a dolognak. Térjünk vissza a komolyabb témákra. Vesemedence gyulladás. Ott mi történik az embernek a szervezetében? Mi okozza, és mit érzek, ha nekem vesemedence gyulladásom van? Mert az is egy olyan tünet, amivel ugye az urológust kell felkeresni.
Hát igen, ugye a vesemedence gyulladás az sokszor megelőzi előtte egy húgyuti fertőzés, egy hólyaggyulladás, vagy egy prostatagyulladás férfiaknál, és abból van egy felszálló fertőzés, amit a baktériumok följutnak gyakorlatilag a vesevezetéken keresztül a vesébe, és ott alakul ki egy nagyon erős gyulladás, olyan erős, hogy 39-40 fokos láz alakul ki hirtelen, hidegrázással, nagyon erős fájdalommal, deréktáji fájdalommal, általában az egyoldali. Ezek a nem komplikált vesemedence gyulladások. Vannak komplikáltak, amikor például egy kő áll a hátterébe. Egy kő elkezd ürülni a veséből, és egyszerűen lezárja a vesét. Nem tud kiürülni a vizelet, és valamiért baktériumok jutnak be ebbe a lezárt részbe. És akkor is kialakul egy ugyanolyan durva vesemedence gyulladás, amikor nekünk egy csövet kell behelyezni a vesébe, általában ezt a húgyotokon keresztül, tehát vágás nélkül, hogy biztosítsuk, hogy elfolyjon az a fertőzött vizelet a veséből, antibiotikumot adunk a betegnek, és akkor meg tud gyógyulni. Tehát, hogyha ilyen nagyon magas, 39 fok körüli lázat tapasztal valaki, egyoldali deréktáji fájdalom, akár hidegrázás, és tudja, hogy mondjuk előtte volt akár egy fölfázással, előtte való hetekben, napokban, akkor igenis gondolni kell erre a dologra, és elmenni orvoshoz minél előbb. Ha előtte volt egy köves görcse előző való hetekben, napokban.
Ez az ember most honnan tudja, hogy ez egy köves görcs?
Hát sajnos akinek volt már köves görcse, az
ha, tehát, hogy ez egy ilyen erősen megkülönböztető jelzés.
Igen, ez egy megsemmisítő fájdalom. Tehát akik szültek már, azt mondják, hogy egy szülés az semmi egy veseköves görcshöz képest. Úgyhogy az borzasztó. Tehát mi is úgy látjuk, amikor megyünk mondjuk a beteghez, és látjuk a folyosón, hogy na, ennek biztos, hogy veseköves görcse van, mert mindenféle pozíciót megpróbál fölvenni, és sehol se szűnik neki a fájdalma.
Ott a vesegörcsőbe fizikailag?
Megfeszül a vesének a tokja, mert ugye a kő elzárja a vizelet elfolyást, és hogy termelne a vese, gyakorlatilag megfeszül, úgy, mint a rajzfilmben, amikor mondjuk a Tom és Jerrybe rálép valaki a slagra, és fölfújódik, és akkor így kidurranna. Tulajdonképpen itt a kidurranás a legtöbb esetben nem történik. Bizonyos esetekben előfordul olyan is, hogy igen, megrepedhet ez a rendszer, és elfolyik a vese körül a vizelet, de azért az esetek többségében nincs ilyen. És sokszor van az, hogy ugye volt egy köves epizód, és utána, mondjuk egy hónap múlva kialakul egy vesemedence gyulladás. Tehát nem minden kő után lesz egy vesemedence gyulladás, de bizonyos esetekben erre figyelni kell.
Van összefüggés a magas sófogyasztás, vagy a túlzott sófogyasztás és a vesekő kialakulása között, vagy ez csak egy ilyen városi legenda?
Hát, hogyha nem iszunk a sóhoz vizet, akkor igen. A legfontosabb a egyenletes folyadékbevitel. Tehát maga a nátriumkloridnak, tehát a klasszikus asztali sónak a bevitele, az így egyértelműen nincs bizonyítva, hogy okozhat vesekövet. Vannak bizonyos anyagok, meg hormonok, amik fokozhatják a kőképződést. Itt nagyon fontos például ugye a túlzott kálcium D-vitamin bevitel. Mindenki a COVID alatt, én is szedtem a D-vitamint, C-vitamint, rengeteg olyan plusz vitamint vittünk be a normális táplálkozás mellett, ami fokozhatja a kőképződést. De ez nem azt jelenti, hogy
ha nem iszunk eleget.
Igen, ha nem iszunk eleget, fokozódhat. És hogyha még van valamilyen anatómiai eltérésünk, például van egy szűkületünk, kicsit magasabban ered a vesevezetékünk, amit nem tudhatunk, mert nem vizsgálunk ki mindenkit születésekor, vagy van egy cisztály, ami nyomhatja és hajlamosíthat arra, akkor azokban könnyebben alakul ki kő. De általában azt érdemes tudni, hogy akinek a családjában volt veseköves betegség a felmenői között, általában az hoz valami hajlamot, és ő is hajlamos arra. Tehát általában a köves beteget nagy része az családi halmozás mutat. Vannak genetikai eltérések is, amik fokozhatnak kő képződésre, cisztin, úriák, ami szerencsére igen ritka, igen makacs kövek képződnek, de ugyanakkor a táplálkozásban, ami fontos, ha túlzott fehérje bevitel, ami például húscsav köveket tud okozni. Egyre több ilyen beteggel találkozunk, a rengeteg hús, fehérje fogyasztás fokozhatja a húscsav kő kialakulását.
Elérkeztünk a másik kedvenc témámhoz, amit nagyon szerettem volna kivesézni önnel, a fehérje fogyasztást, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt most így közbeékelte. Az világos, hogyha értem, ha túl sok húst fogyasztunk, akkor mi történik, de ugye itt nem csak a hússal van a probléma, hanem azzal, hogy nagyon sok táplálék kiegészítőt szedünk manapság, leginkább ugye fehérjeporok formájában is, hogyha valaki izmot akar építeni, vagy fogyni akar, akkor a legelső, amit feldob a Google kereső neki, biztos, hogy valami fehérjepor alapú cucc. Ezeknek mi a kockázata, vagy a veszélye?
Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy rengeteg mennyiségű hús jobb esetben van ledarálva, és azt juttatjuk be a szervezetbe olyan mértékű, ami szerintem egy picit abnormális is lehet. Ezeket ezeknek az anyagcsere bomlás termékeit a vese kiüríti. Hogyha nyilván egy oldatot képzelünk el, és abba a fehérjének a bomlás termékei sokkal nagyobb arányba, százalékba fordulnak elő, azok hajlamosabb kicsapódni, követ képezni. Legjobb esetben csak mondjuk egy vesekő lesz a betegnek, és megszenved egy görcsön. Bizonyos esetekben azért ez a vesét megterheli. Elveszti a vese funkciónak egy részét, tehát azért tud károsodást okozni. Én nyilván itt most nem arra kell gondolni, hogy egy kis evőkanállal még hozzárakok, hanem akik extrém mértékben nyomnak bele ellenőrizetlenül, nem visznek hozzá megfelelő folyadékbevitelt, azért oda kell figyelni. Tehát voltak olyan sportoló fiatal fiúk, akiknek komoly veselégtelenség alakult ki. Nem kellett dializálni, de romlott jelentősen.
Annyira, hogy a dialízis lehetőség.
A dialízis nem. Én még olyat nem láttam, de olyan, akinek sokat romlott a vese funkciója, sajnos igen.
És akkor mi történik, ha valakinek sokat romlik a vese funkciója?
Oda kell figyelni. Amit elvesztettünk általában, azt ritkán kapjuk vissza az élettől. Bizonyos mértékben azért tud regenerálódni a vese, de nem olyanok vagyunk, mint a gyíkok, hogy visszanöveztünk.
És miben rontja ez az életminőséget?
Maga a vese funkció romlás, hát attól függ, mennyit romlik. Ha nem olyan fokú, hogy dialízisre szükség lenne, akkor gyakorlatilag vannak bizonyos regulák, amiket be kell tartani, fehérjebevitel, megszorítás, folyadékbevitel, és akkor ezzel egy elfogadható életet lehet élni.
De egyébként egy normál táplálkozás mellett túl lehet tolni a fehérjefogyasztást? Tehát, hogyha valaki minden evő eszik túrót,
klasszikus étrendben nem hiszem.
Uh-huh. Tehát ott itt hangsúlyozottan a táplálék kiegészítők és a mesterséges fehérjebevitel az, ami kockázatot tud jelenteni, hanem
ellenőrzött. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon figyelni kell ezekre a dolgokra.
Igen, most még egy kérdés itt felmerült bennem, mert a vesekövet értem, de a húgysavkő az egy teljesen más történet.
A húgysavkő az azért lesz húgysavkő, mert kiválasztódnak a fehérjének a lebomlási terméke, és az csapódik ki a vizeletben. Ezért lesz húgysavkő. Viszont ennek a húgysavkőnek van egy fantasztikus tulajdonsága, hogy vannak bizonyos gyógyszerek, amikkel ezt föl tudjuk oldani.
Hát, tehát ez egy könnyebb dolog akkor, mint egy vesekövet kihordani, ha jól értem.
Hát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy most egy tablátát odaadok, beveszi, és akkor holnapra el is tűnik. Nem. Azért kell egy életmódbeli változás. A fehérjebevitelt le kell szorítani, el kell kezdeni szedni egy pezsgő tablettát, napjában például 4-szer megissza, és akkor a vizelet pH-ja savasból eltolódik lúgosba. És ebből a lúgosba el tudjuk tolni a vizelet pH-t, akkor ezek a kövek oldódnak szép lassan, és akkor gyakorlatilag ki mosódik a vizelettel, ki tudja pisilni a beteg. A másik fontos, aki húgysavkőre hajlamos képződni, akkor ezeket a gyógyszereket megelőzésként szedni kell. Mert hiába tartja a diétát, lehet, hogy valami olyan anyagcserebetegsége van, hogy savasabb vizeletet, többet válasz ki, és ezzel meg tudjuk előzni. Nekem is rengeteg ilyen beteg van, aki ezt tartja, ezt a diétát, és csak néha eljön, hogy szervusz doktor úr, hogy vagy? Uh-huh. Én is jól vagyok, nincsen semmi panaszom, írd már fel a gyógyszert, és ezzel le van tudva. Még akik nem tartják ezt, azok jönnek, hogy doktor úr, megint ott van a köven, meg kéne megint operálni. Szerintem én az elsőt jobban kedvelem, nagyon élvezem a műtéteket, mert ezeket is meg lehet operálni, akár egy pici meccésen keresztül, endoszkóppal, vagy
akár robottal, amivel ön is hamarosan műteni fog talán.
Hát a kősebészet, a robot az nem az első választandó dolog. Mi húgysövön keresztül el tudjuk távolítani ezeket endoszkóppal, vagy a vese irányába egy pici kis tűvel megszúrjuk a vesét, egy pici csatornát képzünk, és úgy vesszük ki a köveket. Attól függ, hogy a kő hol helyezkedik el, mekkora a kő mérete, milyen a kő keménysége. Ez egy fantasztikus ilyen dolgok, hogy endoszkóppal ilyen pici lyukokon keresztül ezeket el lehet távolítani, és akkor egy-két napon belül vissza is tud menni a beteg a családjához, és munkaképes gyakorlatilag egy héten belül. Lehet, hogy nem kickboxezésre kell mennie, de egy irodai munkát
tud végezni simán. A vizeletnek a színe, illetve a szaga, az utalhat bármilyen betegségre, üzenhet az?
Igen, ez nagyon fontos. Sokan jönnek azzal, hogy bűzös a vizeleten, valami furcsa szaga van. Sokszor igen, ez ilyen fertőzésre való, tehát fertőzés is okozhat, vagy például anyagcserebetegségek, vagy gyógyszerek kiválasztódnak a vizelettel, tehát az is meg tudja festeni, meg ilyen furcsa szagot okozni. Tehát azért vannak, nem minden eltérésnél fogunk meghalni rögtön, de oda kell figyelni erre. Vannak erős sajtok is, amik kiválasztódhatnak.
Sajtok?
Igen.
Na hát, erre nem is tippeltem. A cikla az úgy meg volt, de hogy sajtoknál is.
Hát nem mindegyiknél szerencsére.
Jó, de az a lényeg, hogy nem kell rögtön megijedni, mert hogy
ételek is. Nem, ha én azt gondolom, hogy ha ezt ismétlődik, meg rendszeres, vagy furcsa, akkor mindenféleképpen. Ugye a színnél ugye beszéltük, hogyha esetleg véres vagy pirosas, akkor mindenféleképpen tovább kéne lépni, jönni egy urológiai vizsgálatra, tehát hólyaggal végzünk egy ultrahangot, azzal már ki tudjuk zárni esetleg a hólyagban lévő eltérést, vagy a vesébe lévő eltéréseket.
Térjünk át ismét egy picit a női területekre. Az arról már beszéltünk több ízben, akár ebben a műsor folyamban is, hogy mik azok a betegségek, vagy azok az állapotok, amik a nőgyógyászathoz tartoznak. De mi az előinterjúnk során, amit önnel készítettem, beszélgettünk egy nagyon izgalmas témáról, méghozzá a mély szalagoknak a megnyúlásáról, illetve a kismedencei süllyedésről. És ebben nagyon sok nő érintett, anélkül, hogy tudná, hogy neki mondjuk a szülést követően kialakult egy kismedencei süllyedése, ami ugye már urológiai kérdés is, ha jól értettem, feltétlenül nőgyógyászat.
Igen, az ilyen urogynekológia, ez megint egy ilyen határterület, hogy...
Na, ilyen témák még nem voltak. Keresünk egy ilyen orvost is akkor ebbe a műsor folyamba.
Hát tulajdonképpen ezzel foglalkozik urológus is, meg a nőgyógyász is. Ha? De nem mindegyik nőgyógyász foglalkozik ennek a mondjuk a műtéti ellátásával, mert nem szerzett megfelelő rutint, vagy olyan helyen dolgozott, ahol ebben nem voltak nagy számba műtétek. Urológusként is vannak, akik kevesebb ilyen műtétet csinálnak. Szerencsére én olyan helyen dolgoztam eddig, meg dolgozok, ahol rengeteg ilyen műtétet csinálunk. Itt azt kell tudni, hogy sajnos a női szalagok a szülés után egy nagy súlyú gyereknél megnyúlhatnak, egy elhúzódó szülésnél ezek egy kicsit vongálódhatnak. Plusz még ugye ez a COPD, tehát van rengeteg olyan betegség, ami erős köhögéssel, prüszköléssel jár, a hasi túlsúly, ezek mind fokozzák azt, hogy a medence fenék izomzata nem tudja úgy megtartani a hüvelyfalat, illetve a méhet fixálni, és ilyenkor gyakorlatilag, mint egy ingúj elkezd kifordulni, kicsúszni a hüvelynek bizonyos része. Hogyha a hüvelynek a melső falát, azt cisztokelének nevezzük, hátsó fal az rektokele, illetve maga mégis ki tud csúszni akár a hüvely belmenetelen kívül. Nyilván nem kell megvárni, hogy idáig fajuljon a dolog. El kell menni első körben akár egy nőgyógyászhoz megkérdezni, hogy ő mit gondol, vagy akár eljön hozzánk
urológushoz. De ennek mi a tünete? Nyilván, ha kifordul, akkor azt az ember érzi,
észleli. Hogy... Sokszor az van ilyen süllyedésnél, például egy melső fali süllyedésnél, amikor a hólyag is süllyed le. Sokszor azt érzik a hölgyek, hogy elmegyek pisilni, pisilek, de mintha nem tudnám úgy kipisilni magam. Nem ürül ki a vizeletem. Sűrűn van húgyuti fertőzése. Például, amikor egy hölgy eljön hozzánk már ilyen menopauza környékén, hogy sűrűn a húgyuti fertőzése, gyakorlatilag kapja az antibiotikumot sorra a háziorvostól, és nem gyógyul meg, akkor sokszor az van, hogy van egy süllyedése, ahonnan a vizeletet nem tudja kiüríteni. És sokan már rájönnek arra, hogy mondjuk különböző műfogásokkal ki tudják ezt üríteni, de ennek van megoldása. Mégpedig nagyon szellemes, nagyon egyszerű. Gyakorlatilag a hüvelyt és a hólyag között laparoszkóppal egy pici réteget képzünk, ahol egy hálót fixálunk, és ezt a promontórium, a gerincnek a csonthártyájához odafixáljuk, és gyakorlatilag mint így fölhúzzuk, visszahelyezzük egy normál pozícióba a hüvelyt.
A gerincemhez Igen. Wow!
De nem hátul, hanem a hasüregen keresztül.
Értem, tehát hogy gondoltam, hogy nem így, hanem hogy csak, hogy igen.
Belül, és ugye ez így nem úgy fog menni, mint a villánykábelek az utcán, hogy így keresztbe, aha, hogy ott keresztbe fusson, hanem elrejtjük a hashártya alá. És ezzel a szellemes módszerrel gyakorlatilag vissza tudjuk állítani a normális anatómiai pozíciót, a hüvelynek a melső falát, a hátsó falát, a méhet, a hátsó falat. Sajnos ugye például hiszterek, tehát mély eltávolítás után is sokszor van, hogy kifordul, vagy süllyed, mert megszűnik a normális anatómia. Ezekben az esetekben is helyreállítjuk. Sokszor vannak a betegek, hogy van egy ilyen bizonytalan diszkomfort, hasi fájdalom, hogyha nincs is ilyen vizelési panasz, és hogy fáj, itt nem tudom mi, doktor úr, de valahogy diszkomfortom van, nem jó érzés, fáj a derekam, itt fáj, ott fáj, a medencén fáj, és akkor kiderül, hogy gyakorlatilag húzódik, nyomja, csúszna ki minden a gáton
felé. Azon gondolkodom, hogy az ön szakterület ez mennyire elképesztően komplex, mert hogy ismernie kell nagyon jól a női belső szerveknek a működését is, ha jól értem.
Igen.
Meg a férfiakét is, tehát ez nem válik ketté, mint az andrológus.
Szerencsére azért eléggé hasonlók vagyunk, de...
Belülről? Hát azért az ott, hogy van különbség.
Igen.
Úgyhogy nem mindegy, csak hogy ez úgy végigfutott a fejemen, hogy egy nőgyógyásznak ugye annyira rutinszerű, hogy mit, mivel kell, még petevezeték, petefészek, nem tudom. Önnek ugye mindennek a fejében kell lennie ahhoz, hogy megfelelően tudja végezni a munkáját, de hogyha jól értem, akkor alapvetően az urológián a legtöbb beavatkozás vagy segítségnyújtás, az meg tud történni ambulánsan?
Nem, hát nyilván ez a műtét, ez nem tud ambulánsan megtörténni.
Most, amiről utoljára beszéltünk, a medence süllyedés. A visszaállítása.
A hüvelynek a süllyedése, nem, ez egy laparoszkópos műtét. Mondjuk hétfőn operáljuk, kedden fölkeltjük a beteget, vagy még hétfő este, attól függ, hogy milyen általános állapotban van, vagy milyen volt az altatásnak a minősége. Kivesszük a katétert, pisír, kivesszük a drént. Én szerettem, ha még egy éjszakát ott töltenek bent a betegek, de tulajdonképpen akár másnap haza lehetne este engedni a betegeket.
És ez a legtöbb urológiai műtétre elmondható, hogy különösebb munkából való kiesést, vagy kórházi ellátást nem?
Annyira széles a spektrum. Ugye már említettük a vesekő műtéteket, például, hogyha húcsövön keresztül távolítunk el vesekövet egy éjszakát, egyről én úgy gondolom, hogy érdemes bent tartani a betegeket.
Hát az semmi. Nekem az a semmi kategória az egy éjszaka.
Akkor ha megszúrjuk a vesét, és úgy távolítjuk el a követ, hogyha minden flottul van, és nincsen semmilyen komplikáció, 2-3 éjszakát bent tölt, és haza tud menni a beteg. De akár egy súlyosabb vesetumor műtétnél is, 2-3 éjszaka után haza tudjuk engedni a betegeket. Mivel laparoszkóppal operálunk, tehát icipici lyukakon keresztül tudjuk eltávolítani a vesetumort, akár úgy, hogy a vesét meg is kiméljük, nem kell az egész vesét eltávolítani, haza tud menni a beteg. De még ha az egész vesét is el kell távolítani, akkor is egy pici nyíláson keresztül, ahol kifér a vese, kivesszük, és hamarabb vissza tud állni a munkába. Tényleg én azt szoktam mondani, hogy 2-3 éjszakát bennmarad a kórházba, utána otthon szerintem egy hetet így picit lábadozik egy komoly laparoszkópos műtét után, és utána vissza tud menni dolgozni. De akár egy prostata ráknak a műtétje után is, 3 éjszaka után kivesszük a drént, katéterrel hazengedjük a beteget, 1 hét múlva kivesszük a katétert, és gyakorlatilag fönt járnak. Azt szoktam mondani a betegeknek, hogyha másnap műtét után nem jár kint a folyosón, akkor szimulál, vagy valami komoly baj van.
Még egy dolog eszembe jutott, és szeretném, ha beszélnénk róla, még pedig az inkontinencia, ami rengeteg embert érint. Javarészt nőket, ugye? Hogyha
nőket, férfiakat, mondhatom. Így van.
A férfiakat is?
Férfiaknál is van inkontinencia, igen.
Biztos. Ennek a, nem tudom, hogy a megelőzéséről érdemesebb beszélni, vagy inkább fontos. A kezeléséről.
Mind a kettőről. A megelőzésnél ugye itt ami nagyon fontos, hogy a hasi elhízás az fokozza az inkontinenciát, mivel ugye nagyobb hasi prést kell megtartania az záróizomnak. Vannak bizonyos betegségek, ugye, amik ilyen erős köhögéssel járnak, amik szintén fokozzák. Nyilván, hogy így ki lehet logikázni, hogy bizonyos viselkedések, dohányzás, amik fokozzák esetleg ezeket a felső légúti problémákat, azokat, ha kerüljük, akkor kevésbé lesz, mondjuk ilyen egyértelműen okokozati ilyen stadik nem voltak, de egyszerű logikával ezekre odafigyelünk. Ami nagyon fontos, hogy rengeteg hölgy sportol, erősen kondizik, különböző fittségi edzéseket. Most hirtelen nem jutott eszembe. Erősít? Vagy ugye eljárnak gimnasztikázni, mert nem tudom ezt a... Most hirtelen nem jut eszembe.
Rengetegféle. Igen. Tehát korizmot aktivitás. Erősítünk.
Igen, mindent.
Pláneszezünk.
Pontosan, mindent, mindenki. És ugyanakkor olyan erős hasizmuk van, és a gátizom tornára nem fordítanak gondot. Nem egy élsportoló beteg jött hozzám, akinek edzés közben bebecsúrran a vizelete. És ő nekik például nagyon fontos lenne, hogyha akár egy gyógytornászhoz elmennek, és megtanulják a gátizomtornát. Mert akkor például edzés közben nincs az, hogy jaj, edzés előtt el kell mennem pisilnem, vagy berakok egy betétet, mert egy pici kis pisi becsurranhat.
De
ez a legenyhébb foka.
A gátizomtorna az megelőzése tökéletes, akkor vagy nyilván ez enyhe, egy 40-20-os történet.
Tehát vagy sajnos már előbb is előfordulhat.
Wow.
De megelőzésre is jó, és az enyhe tüneteknél az elsőként választandó, hogy egy gátizomtornát el kell kezdeni.
De akkor ez csak gyógytornász tudja megtanítani.
Én azt gondolom, az internet korában rákeres valaki a különböző ilyen Kegel gyakorlatokra, gátizomtorna, ezeket szépen meg tudja tanulni. Ha gyógytornásszal tanulja meg, akkor az szerintem sokkal effektívebb, sokkal jobb eredményt tud elérni a páciens. Vannak erre rengeteg csoport, egyéni foglalkozás, és ezzel már előrébb tud jutni.
De akkor ez nem csak a szülőnőket érinti, tehát hogyha azt mondja, hogy korábban is el kell kezdeni, akkor lehet, hogy még szülés előtt álló nőnek is szüksége van gátizomtornára.
Én azt gondolom, egy 20 éves hölgynek elég ritkán
igen.
kéne.
Valahogy ezt szüléssel kapcsolatban, hogy ott eléggé hát vannak mozgatva a belső szervek.
Szalagok megnyúlhatnak, igen. Kialakulhat egy ilyen húcső hipermobilitás is, tehát az is fokozhatja ezeket a dolgokat. Úgyhogy erre oda kell figyelni mindenképpen. Amikor eljön hozzánk egy hölgy, megvizsgáljuk, kikérdezzük először is, hogy mikor pisír be, köhögés, tüsszentése, vagy csak egyszerűen vannak olyan vizeletvesztés, amikor nem ér ki a WC-re. Érző, hogy pisilni kell, de a doktor, én már nem érek ki. Amikor köhögök, prüszkölök, nem pisilek be. Ezt mi úgy hívjuk, hogy sürgetéses vizeletvesztés. Ezekre a vizeletvesztésekre például van gyógyszer, amit föl tudunk írni a betegnek, elkezdi szedni, és vagy meg is szűnnek, vagy jelentősen javulnak a vizeletek.
De akkor ezt életen át kell szedni?
Valamikor ezeket el lehet hagyni, ezeket a gyógyszereket, valamikor kell egy életen átszedni. Sőt, vannak olyan esetek, amikor például akár botoxot kell a húgyhólyagba adni. Úgyhogy...
Hát sok mindenre hallottam már. Ugye? Fejfájásra botox, homlokráncolás ellen botox, toka ellen botox, de inkontinenciára?
Ugye ez?
Piacirés?
Hát igen, az ilyen világ új aranya. Másik, még visszatér az inkontinenciára, ugye
még
idősebb korban, tehát menopauza után egyre több hölgy számol arról be, hogy betét kell, köhög, prüszköl, becsúrog, fizikai aktivitást csinál, becsúrog, és ugye ők is elkezdik általában a tornát nem használt, el kell jönni az urológushoz, megvizsgáljuk, van egy nagyon szellemes kis műtét, úgyhogy van egy másfél centi, a hüvely felől ejtünk egy másfél centis meccést, egy vékony szalagot behelyezünk, amivel stabilizáljuk a húgycsövet, és ezáltal megszűnik a legtöbb esetben a vizeletvesztés. És ez tényleg olyan, hogy bejön, megcsináljuk, kivesszük a katétert,
tehát
és másnap...
Ez már a megoldás része.
Ez már a megoldás része.
Tinenciának mi a megoldási cselekvési terve, akkor ez az, hogy egy ez ilyen is. Nagyon egyszerű műtéttel.
Igen, hát meg kell végezni a vizsgálatokat, egy vizelési naplót elhoz a beteg, hogy mikor mennyi vizeletet veszít. Tehát neki le kell mérni az, hogy mennyi a vesztett vizelete. Tehát vagy azt mondja, hogy 4 betétet használunk, de nem mindegy, hogy milyen betétet használ. Egyszerű tisztasági betétet, inkontinencia betétet. Ezért szeretem én is, hogyha számszerűsítve van a vesztett vizelet mennyisége, ezt le lehet mérni egy egyszerű kis mérleggel.
És a férfiaknál mi okozza? Férfiaknál, oké, beszéltünk a túlsúlyról, de ezen túl?
Férfiaknál vannak ugye utócsebekéses vizeletvesztések, amik mondjuk egy megnagyodott prostatánál van, vagy van egy túlfolyásos inkontinencia, amikor elakad a vizelet, és mindig csak valamennyi kicsorog. De vannak olyan műtétek is, amiután kialakulhat sajnos vizeletvesztés a férfiaknál is.
És nekik is ilyen nagyon, hogy ön mondta, huncut, vagy egyszerű, vicces műtétel meg lehet oldani ezt a problémát?
Náluk is vannak ilyen huncut, vicces műtétek is.
Maga imád műteni, ugye?
Igen.
Valahogy sejtettem. Igen, tehát hogy akkor azt is egy ilyen egyszerű módon el lehet.
Lehet egyszerűbben, meg sajnos vannak olyan esetek, amikor sajnos műszfinktert kell berakni. Az már egy bonyolultabb műtét, sokkal komplexebb. Úgyhogy ott azért sokkal speciálisabb.
Urológusként, illetve urológiai szempontból, hogyha megelőzésről beszélünk, akkor mik azok a pontok, amiket így mindenképpen fejben kell tartani, és el kell végeznie, vagy végeztetnie magának az embernek, hogy biztonságban legyen. A prostata szűrés, azt kibeszéltük, de ezen túl tehet
van,
még az ember
persze,
valamit?
Igen. Ugye egy másik téma, ami főleg a 18-20 éves korosztályt érinti, ott a leggyakoribb a herredaganatoknak az előfordulása.
18 éveseknél.
Igen, főleg ott a fiataloknál van egy nagy ilyen kiugrás, ilyen 20 éves korba, tehát ez a fiatal felnőtté válásnál a herredaganatoknak az előfordulása. A legtöbb herredaganatot ebbe a igen fiatal, vagy mondjuk 30 évig bezárólag találjuk, aztán később aztán ismételten megemelkedik ezeknek az előfordulása. És itt fontos igenis elmondani az edukáció a szülőnek is, hogy kisfiam, minden hónapban egyszer tapintsd át a nemi szervedet, tapintsd át a herédet.
Mert hogy akkor az manuálisan is érzik.
Manuálisan is érzik, mint egy emlődaganat. És ugye ez a szülőnek is a felelőssége, a társadalomnak is a felelőssége, hogy fölhívja erre a figyelmet. Egyelőre ez a herédaganat 100 000 férfiból 5-10 között van az előfordulása, tehát nem azt mondom, hogy hatalmas nagy, de oda kell figyelni. Uh-huh. És azt látjuk egyelőre itt a nyugat-európai és skandináv statisztikában, hogy ezeknek a daganatoknak az előfordulása emelkedik.
Zárásként egy ilyen nagyon lakossági és egy nagyon ugyanakkor számomra izgalmas kérdés, amit biztosan egy perc alatt le fog zavarni, de nem állhatok fel anélkül, hogy ne kérdezzem meg, hogy mi van a tőzeg áfonyában, hogy működik, amikor az ember fel van fázva. Lesz, hogy ez egy népi gyógyászat, és az orvosok hidegrázást kapnak tőle.
Nem, a tőzeg áfonya az nagyon hasznos, tehát különböző vizsgálatok.
Orvosi szempontból is?
Igen, vizsgálatok voltak, és ezek bizonyították egyértelműen, hogy jó hatással van akár a húgyuti fertőzésre, mint a megelőzésére is. Úgyhogy ezt én is minden betegemnek szoktam javasolni.
Nagyon jó ezt hallani egy orvostól, igen. Hogy egy étel mellett kampányol. Tehát ez megelőzésre is lehet?
Megelőzésre, gyógyításra is. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy minden húgyuti fertőzés tőzegáfonyával, bőfolyadékbevitellel lehet kezelni, de hogyha érzi valaki, hogy már valami elkezdődik, de még nem csíp annyira, vagy olyan bizonytalan, akkor igenis kezdjen el tőzegáfonyát szedni. Vannak különböző anyagok, amik szintén segítenek, a hólyadnak ilyen protektív hatása van, uh-huh. És ezeket is szoktuk javasolni. Ezekről nem volt olyan átfogó sztori, úgyhogy ezeket most így nem említeném meg.
Jó, én csak azokat szeretem, amikről van.
Úgyhogy nehogy az legyen, hogy megsértek valakit. Hogy...
Nem, virágozik minden virág, de nekem is, tehát a homeopátia nem az én asztalom, azt hiszem, illetve semmi. Tehát persze vannak olyan dolgok, amikre így nincs evidence-based ajánlás, és mégis működik, de valahogy megnyugtatóbb, ha van,
igen.
Ha nincs. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt. Ti pedig Sebestyén Lászlót hallhattátok, és aki nézett minket, láthattátok, aki a Waberer Medical Centernek az urológusa. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt.